Köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Szíveskedjenek helyet foglalni. Vizsgáló jelek módszerével foglalkozunk továbbra is. Most fogjuk ezt a fejezetet konkludálni. A vizsgáló jelek elve, vagy az egésznek a motivációja az volt, hogy ha ismerjük egy rendszer válaszát bizonyos, jól megválasztott elemi gerjesztésekre, akkor ezeknek az elemi válaszoknak a segítségével ki tudjuk fejezni, ki tudjuk számítani a rendszer válaszát valamilyen más, egészen pontosan egy tetszőleges gerjesztésre. Elkezdtük az órát, legyenek szívesek elcsendesedni, jó? Tettem egy olyan kijelentést, hogy egy egyszerű, explicit alakja lesz a gerjesztés-válasz kapcsolatnak, az egyik vizsgáló jelünknek, és pedig az impulzus válasznak a segítségével, és most jutottunk el oda, hogy ezt a kapcsolatot formalizálni is tudjuk, formába is tudjuk önteni. Azt a címet adom ennek a szakasznak a vizsgáló jelek módszerén belül, hogy az impulzus válasz alkalmazása. Az tehát az állítás, ami eddig elhangzott, hogyha az impulzus válasz, ami ugyebár ismétlésként fölírom, az UT egyenlő delta T gerjesztésre adott választ jelenti, és HT-vel szokás jelölni, hogyha ez az impulzus válasz ismert, és megvan adva egy tetszőleges gerjesztés is annak a rendszernek a bemenetén, amelynek az impulzus válaszát ismerjük. Tehát adott az impulzus válasz és az UT gerjesztés, akkor e kettőből kiszámítandó az YT válasz. Ezt meg lehet tenni, és most arról lesz szó, hogy ez a kapcsolat miként állítható föl, miként számítható ki egy impulzus válaszból és egy tetszőleges gerjesztésből a rendszer válasza. Azt a címet adom, vagy azt az alcímet adom ennek, és itt viszonylag nagy hely kell majd, tehát itt fölkezdem el, hogy konvolúció. Konvolúció, ugyanis ez lesz ennek a matematikai műveletnek a neve, amelynek segítségével ez a kapcsolat megfogalmazható. Ezt a konvolúció műveletet kétféleképpen is be fogjuk vezetni. Először egy intuitív utat járunk be, ez legyen az első. Intuitívan. És most fog következni egészen pontosan 6 diagram, 2 sorban és 3 oszlopban. A felső sorban különböző gerjesztés időfüggvényeket fogok felrajzolni. És pedig kezdve azzal, hogy ha a vizsgált rendszernek a gerjesztése a delta T Dirac impulzus, ahogy az a táblán is szerepel, akkor definíciószerűen az impulzus választ fogjuk válaszként megkapni, alá tehát a válaszok sorába. Fölrajzolom az impulzus válasz időfüggvényét, hát most valamit önkényesen fölveszek, mondjuk egy egyszerű exponenciális függvényt, T időfüggvényében az Y válasz, lesz az impulzus válasz, mondjuk kauzális rendszerről lévén szó, vagy legyen arról szó, tehát egy belépő impulzus választ kapunk. Nézzem mondjuk ki így az impulzus válasz időfüggvénye, ez itt az időtengely origója. Akkor ez a függvény tehát nem más, mint a rendszer HT impulzus válasza. amire a kimpulzusra adott válasz definíció szerűen. Beszéltünk arról, hogy a Dirac impulzus közelíthető, vagy közelítőleg megvalósítható egy rövid négyszög impulzus segítségével. Ez lesz a következő ábra a gerjesztések sorában. Az idő függvényében a gerjesztés legyen egy rövid négyszög impulzus. Azt értjük rövid alatt, hogy a rendszer jellemző időskálájához képest kicsi az impulzusnak a szélessége, tehát tauval jelölöm az impulzus szélességét. Egységimpulzusról van szó, vagy egységnyi intenzitású impulzusról, tehát a magasságának 1 per taunak kell lenni, hogy az impulzus területe az 1 legyen. Az erre adott válasz, megbeszéltük, hogy közelítőleg az impulzus válasz lesz, akkor, hogyha ez a feltétel, hogy a tau az rövid, teljesül. Kicsit most torz az ábra, hogyha ez egy exponenciális lefutású impulzus válasz volna, aminek nagyjából az időállandója itt van, akkor ez az impulzus szélesség, ami ide van fölrajzolva, az nem tekinthető kellően kicsinynek, de hogy szép legyen az ábra, és áttekinthető legyen, ezt most megengedjük magunknak. Tehát itt nagyjából, ha ezt a tau időt berajzolom, akkor történhet mondjuk az, hogy erre a válasz az nulla, majd elkezd exponenciálisan emelkedni, a bekapcsoláskor, kikapcsoláskor pedig exponenciálisan csökken, valahogy így. Ha kellően messziről nézik, akkor ez a görbe közelíti ezt, hát nem végtelen meredekséggel fut föl, hanem valamilyen végessel, de aztán exponenciálisan lecseng. Erre tehát azt mondom, hogy ez egy közelítése a HT impulzus válasznak. Eddig ezt mind tudtuk. Most jön az, hogy mi van akkor, hogyha egy általános időfüggésű gerjesztésről van szó, ez a harmadik ábra, egy tetszőleges lefutású gerjesztés legyen, amelyre a választ szeretnénk meghatározni. Ez első pillanatás elég kilátástalannak tűnik, mert egy ilyen gérbe-gurba gerjesztésre ki tudja, hogy mi lesz a válasz, de a dolog lényege éppen abban rejlik, hogy ezt a gerjesztést, bármilyen időfüggésű is legyen, lehet szakaszonként közelíteni különböző intenzitású négyszögimpulzusokkal. Az egyszerűség kedvéért én ugyanezt ezt a taunak választott impulzus szélességet jelölöm most be ide felosztásként ebben az ábrában. 1 tau, 2 tau, 3 tau és így tovább. A negatívokat is felrajzolhattam volna, most képzeljék azt, hogy ez folytatódik, mínusz végtelentől plusz végtelenig, talán egyet még fölveszek, és az az állítás, hogy ezekben az ekvidisztáns és a választott időpillanatok között állandó értékkel közelítem ezt a függvényt egy ilyen lépcsős görbével, és az lépcsős görbe meg nem más, mint egymás mellé pakolt, eltolt négyszög impulzusoknak a sokasága. Például, ha kiválasztom ezt a másodikat, azt most meg fogom valamilyen színnel jelölni, mondjuk ezt a négyszög impulzust, akkor ennek a szélessége tau, a magassága pedig nem 1 per tau, hanem a magassága az éppenséggel ennek az U-függvénynek helyettesítési értéke a 2 tau pillanatban, azaz ez a terület, ami az imént egységnyi volt, most a tau szélesség szorozva az U-függvény helyettesítési értéke a 2 tau pillanatban. Miért nagyon jó ez? Azért, mert az a rendszer, amiről beszélünk, az lineáris és invariáns, azaz, hogyha a gerjesztést átskálázom, a magasságát megváltoztatom, akkor a válasz ugyanazzal a szorzótényezővel módosul, ugyanúgy skálázódik át ez a linearitás. Az invariancia miért jó? Azért, mert hogy a gerjesztés nem a nullában, hanem máshol, mondjuk a 2 tauban jelentkezik, akkor a válasz is ugyanannyival tolódik el. A linearitás még azt is jelenti, hogyha a gerjesztés több tagból áll, tehát több különböző magasságú négyszögimpulzusról van szó, akkor a válasz összetevőnként számítható, és a végén összeadva megkapjuk a teljes választ. Azaz most a besárgított, eltolt négyszögimpulzusra fölrajzolom a választ, az nem más, mint ennek a görbének az eltolt és átskálázott képe. El kell tolni a kettő tauba, tehát onnan fog indulni, és átskálázódik. Egy kicsit alacsonyabb lesz, egy kicsit laposabb lesz, mert az 1 per tau magasság helyett itt egy másmilyen magasság látható a képen. Tehát valahogy így fog kinézni ez az elemi válasz. Hát átvetíthetném teljesen, de hát látják, hogy 2 tau, 3 tau között van. Viszont akkor legyen úgy, hogy addig emelkedik, amíg el nem éri ezt a 3 taut, és itt kezd el csökkenni. És odaírom, hogy ez nem más, mint közelítőleg az impulzus válasz, de eltolva 2 tauval, és megszorzódik, ez nem fér ki, pedig nagyon fontos, megszorzódik az impulzusnak az intenzitásával, tehát a területével, amit 1 volt, ugye egyszer hát jelent meg, itt meg tauszor U2T-vel szorzódik meg, tauszor U2 tau jelenik itt megszorzó tényező. Tehát ez egy eltolt és átskálázott közelítő impulzus válasz. És hogyha ezt megcsináljuk az összesre, most talán egyet még felrajzolok fehérrel, egy picit magasabbig megy föl, aztán lecseng exponenciálisan. Ne firkálják össze a képet, hogyha érték, hogy miről van szó, egy kicsit alacsonyabb lesz ez, és így tovább. És hogyha ezeket összeadom, nyilván nem fogom tudni a végtelen sokat kiszerkeszteni, de képzeljük azt el, hogy összeadjuk helyesen, korrektül, akkor kijön valamilyen válasz. Hát most miért rajzolja, kicsit hasonlít a gerjesztésre, de attól azért eltérő. Tehát ez lesz közelítőleg a teljes válasz, amit megkapunk. Világos ez? Tehát tulajdonképpen dekomponáltuk a tetszőleges gerjesztést olyan összetevőkre, amelyekre a választ ki tudjuk számítani, és a szuperpozíció meg az invariancia alapján mondhatjuk azt, hogy a válasz ugyanilyen módon dekomponálódik. Öntsük formulába azt, amit itt látunk. Tulajdonképpen ezt a helyet most itt kihasználom, hogy miről van szó. Hát arról van szó, hogy az YT válasz közelítőleg egy összeg alakjában írható föl. Az összeg általános tagja az HT minusz kiskászor tau. Most a kiská az 2 volt, de nyilván tetszőleges egész értéket fölvehet. Szorozva U kászor tauval, és szorozva az impulzus tau szélességével. A K-index, mint mondtam, mínusz végtelentől plusz végtelenig megy. Ez nem más, mint egy integrál közelítő összeg, egy téglány összeg. Látják az ábrán, hogy miért mondom ezt, amikor bevezették az integrált, a határozott integrált, akkor egy ilyen hasonló, vagy ezt hasonló szummát írtak föl, azt nevezték integrál közelítő összegnek. Ide is írom, hogy ez egy integrál közelítő összeg. És hogyan csináltak integrál közelítő összegből integrált? Hát úgy, hogy a felosztást minden határon túl finomították. Jelen esetben most ezt a tau időt, ami az impulzus szélességet jelenti, kell nullához tartatni, és elvégezni azt a határátmenetet. Határátmenetet, hogy a tau helyébe egy infinitizimálisan kicsiny időlépést, egy d-taut helyettesítek, ekkor az integrál közelítő összeg átmegy az integrálba, és az yt kifejezése pontosan egyenlő lesz egy integrállal, h Hát most a Kászor-Tau helyett talán nem a legszerencsésebb. Én a Taut vezetem be, de most a Tau már nem impulzus szélesség, hanem egy kontinuum változó, mert hogy minden határon túl finomítottuk a felosztást, szorozva U-Tau D-Tau-val. És a Tau időpillanat futó változóként a teljes időtengelyt bejárja, tehát mínusz végtelentől plusz végtelenig integrálunk. És ezt kertezem be végeredményként, és ennek a műveletnek a neve, amelyet a H időfüggvény és az U időfüggvényen végzünk el, és eredményül az Y-t választ adja, a konvolúció. Tehát ennek a neve konvolúció. Konvolúciós integrál. Egy nagyon fontos fogalom, nagyon fontos művelet a jelek és rendszerek elméletében. Végig fogja kísérni a tanulmányaikat. Azt hiszem, lehet ilyen pólót is kapni. Egyszer láttam valakin, amin az integrál szerepelt, és az volt, hogy a konvolúció a mérnök legjobb barátja. Akinek ez tetszik, az vásárolhat ilyen pólót. Jelölés. Hogy ne kelljen mindig ezt az integrált leírni, bevezettek egy jelölést erre a konvolúció műveletére. És pedig úgy, hogy az Y-t időfüggvény H csillag U-ként áll elő. Ez a csillag nem a szorzást, hanem a konvolúció műveletét jelöli. Ezt jegyezzék meg, hogy így is szokás jelölni. Még egy megjegyzés. Egykor, amikor bevezettük az impulzus választ, azt mondtam, hogy régen súlyfüggvénynek is hívták, és ennek az elnevezésnek a magyarázata éppen ebben a konvolúciós integrálban van. Tulajdonképpen az van, hogy a válasz értékét bármely pillanatban a gerjesztés értékei szabják meg, amely gerjesztés értékek az impulzus válasz értékeivel vannak súlyozva. Tehát az impulzus válasz súlyfüggvényként súlyozó szerepet tölt be ebben a lineár kombinációban. Ez magyarázza ezt az elnevezést, amit ma már ritkábban használnak. Jó, formálisan is eljuthatunk ugyanerre az eredményre az intuitív út után. Formálisan. Ha adott egy rendszer, egy lineáris invariáns rendszer, aminek az Y operátor testesíti meg a gerjesztés-válasz kapcsolatát, azaz az Y válasz időfüggvény megkapható ennek a nagy Y operátornak az értékeként, hogyha annak a hasában az UT gerjesztés időfüggvény jelenik meg, akkor egy dologra kell visszaemlékezni, amit a Dirac delta általános definíciójának neveztünk, delta T definíciója, és úgy szólt, hogy minden folytonos függvényre, F-fel jelöltük azt a folytonos függvényt, de most U-val jelölöm, minden folytonos UT-re igaz az, hogy az UT folytonos függvény előáll oly módon, hogy delta T minusz tau szorozva U tau-val, tau szerint integrálva. Tehát bárhogy is nézzen ki az U függvény, hogy ez folytonos, akkor ebben a bonyolult integrálban szerepeltetve, a tau változót az argumentumában írva, az integrált elvégezve, bármely általunk választott T pillanatban, amit konstansként jelenik meg ebben a kifejezésben, megkapható a helyettesítési érték ennek a függvénynek. Könnyű igazolni a Dirac delta általunk is ismert tulajdonságai alapján, ettől most eltekintünk, fogadjuk el, hogy ez egy általános definíciója a Dirac deltának a számunkra. És hogyha ezt a kifejezést behelyettesítem az operátornak az argumentumába, mármint a gerjesztés ilyen kifejezését, mínusz végtelentől végtelenig delta T mínusz tau U tau D tau, akkor hát az operátor bizonyos tulajdonságai miatt, nevezetesen lineáris és invariáns rendszert reprezentál, az integrálás az operációval fölcserélhető, tehát mínusz végtelentől végtelenig integrál y delta t mínusz tau u tau, ezen hajtjuk végre, és d tau az infinitizmális időlépés, akkor föl lehet ismerni azt, hogy ugye itt egy t időtől függő függvényt látunk, amiben tau paraméterként szerepel, az u tau helyettesítés érték kiemelhető, a delta t-n végrehajtva az y-t az impulzus választ kapjuk, az eltolt delta t-n végrehajtva az impulzus választ eltoltját kapjuk, tehát egy szó mint 100, itt az jelenik meg, hogy h t tau szorozva u tau-val. És ezzel tulajdonképpen visszajutottunk vagy eljutottunk addig az alakjáig homolóciós integrálnak, amelyet az előbb intuitív úton grafikus megfontolásokkal alátámasztva levezettünk. Néhány tulajdonságát ennek a most bevezetett konvolúció műveletnek szeretnék fölírni. A konvolúció tulajdonságai. Az első fontos tulajdonság az, hogy kommutatív műveletről van szó. Kommutatív. Azaz a tényezők, vagy az argumentumok sorrendje fölcserélhető. Azt szeretném igazolni, hogy a időket. A H csillag U az megegyezik az U csillag H kifejezéssel. Ezt nagyon könnyen be lehet látni formálisan. Fölírom először a H csillag út, még egyszer, az szerepel már a táblán. H T minusz tau U tau D tau. És most egy új változó bevezetésével átírom ezt az integrált, és pedig a T minusz tau helyébe behelyettesítem az x-et, ennek következtében a d tau az mínusz dx lesz, akkor az integrál úgy néz ki, hogy a hx szorozva, és a tau akkor nyilván t mínusz x lesz, t mínusz x, a d tau helyébe mínusz dx-et helyettesítek, és ne felejtjék el, hogy ha a tau az mínusz végtelentől végtelenig futott, akkor az x-nek végtelentől mínusz végtelenig kell futnia, tehát végtelentől mínusz végtelenig. Azonban a határok fölcserélésével egy mínusz egyes szorzó kerül az egészbe, ami éppen kiüti ezt a mínusz jelet ott a dx elől. Tehát végsősorban az lesz a helyzet, hogy mínusz végtelentől végtelenig h x-szer u t minusz x dx, és most attól eltekintve, hogy x változó van a tau helyett, alakilag visszakaptuk éppenséggel ezt, de itt már az x változó nem a gerjesztés, hanem az impulzus válasz argumentumában van, a t minusz x pedig nem az impulzus válasz, hanem a gerjesztés argumentumában van. Tehát tulajdonképpen ez a konvolúciónak az argumentum felcserélésével adódott, de hát látszik, hogy ez a két kifejezés egymással egyenlő, azaz ezzel a kommutatív tulajdonságot bebizonyítottuk. Ennek az az értelme, hogyha ténylegesen ki kell értékelni egy konvolúciós integrált, akkor jogunk van a két alak közül választani, bármelyik megfelelő lesz. Majd egy-két példát fogunk nézni. Azt szélszerű szem előtt tartani, hogy amelyiknek a formulája bonyolultabban néz ki, nyilván oda célszerűbb az egyszerű argumentumot, az egyszerűbb argumentumot választani, mert ezzel kicsit kevesebbet kell írni, számolni. Nézzünk egy másik tulajdonságot, és pedig azt, ami szintén gyakran kell, mi van akkor, hogyha belépő jeleket kell konvolválni. Belépő jelek. Ugye az impulzus válasz és a gerjesztés egyaránt lehet belépő vagy nem belépő. Ez, hogy belépő, ez azt jelenti, ezt megbeszéltük már sokszor, hogy például a gerjesztésnél az UT az azonosan nulla, hogyha a T negatív, tehát T negatív értékére nulla, és vagy az impulzus válaszra is hasonló igaz, tehát a H, T azonosan nulla, a T kisebb, mint nulla. Az utóbbi eset elég gyakran előfordul tulajdonképpen a fizikailag létező rendszereknek vagy objektumoknak a modelljeire mindig igaz, mert ez a kauzalitásnak a kifejezése, vagy pontosabban szükséges elégséges feltétele lineáris rendszernél. Ugyanis a belépő delta T gerjesztésre nem érkezhet válasz a nulla pillanat előtt, az impulzus válasznak belépőnek kell lennie, amennyiben kauzális, tehát okozati viszonyokat figyelem vagy szem előtt tartó rendszerről van szó, tehát ez gyakran előfordul. Na nézzük ezt az integrált, amit most még egyszer fölírok. Alatta, fölötte is kell majd hely. Yt egyenlő mínusz végtelentől végtelenig ht mínusz tau u tau d tau. Három esetet különböztetünk meg. Az első legyen az, hogy a gerjesztés belépő, tehát az UT időfüggvény az azonosan nulla, hogyha T az argumentum a negatív értéket vesz föl. Nyilvánvaló, hogyha ez az U kifejezés eleget tesz ennek a feltételnek, akkor ezt a mínusz végtelentől végtelenig tartó integrálást valójában elegendő csak a pozitív időtengely fölött elvégezni, hiszen a negatív időtengely fölött itt végig negatív számok állnak az argumentumban, tehát nulla lesz ennek az értéke, az egész integrandusnak nulla lesz az értéke. Azaz én az integrálást mínusz nullától indítom, és végtelenig végzem, ht mínusz tau, u tau, d tau, akkor, ha u belépő, a fenti tulajdonságnak eleget tevő függvény. Az, hogy itt miért mínusz nulla van és miért nem nulla, annak az az oka, hogy előfordulhat, hogy ebben az U függvényben egy Dirac impulzus található a nulla pillanatban, és hát ott nagyon nem mindegy, hogy ez a nulla pillanat benne van-e az integrálban vagy nincs, hiszen dacárnak egy null mértékű halmaz az a pont, változtatja az integrál értékét, hiszen a Dirac impulzusnak egy ilyen pontban is van integrálja, ha benne van. A mínusz nulla tehát azt jelenti, hogy a nulla előtről kezdem, tehát a nullában fellépő Dirac impulzus már beleesik az integrálásnak a látókörébe. Aztán, ha az impulzus válasz belépő, akkor abban az esetben, hogyha ez az argumentum negatív, akkor nulla az integrandusz, tehát ott nem kell integrálni. Ez attól függ, hogy itt negatív szám lesz-e, hogy a felső határt hogyan választom meg. Ugyanis, hogyha tau az túlhalad a t értékén, az általam választott pillanaton, amit a választ kérem számolni, ha az a tau futóváltozó ezt meghaladja, akkor ide negatív szám kerül, és az integrál járuléka nulla lesz. Azaz itt a felső határt változtatom meg, t-ig kell integrálni, de az előbbi logika alapján nem t-ig, hanem t plusz nullát kell ide írni, hogy az impulzus válaszban szereplő Dirac impulzus összetevő még szerepeljen az integrálban. H, T minusz tau, U tau, D tau, ha H belépő. És végül, hogyha mindkét jel belépő, mind a gerjesztés, mind pedig az impulzus válasz belépő, akkor egyszerre érvényes mindkét szabály, tehát akkor mínusz nullától T plusz nulláig, ht minusz tau, U tau, D tau, ha U és H belépő. Van tehát a kezünkben egy eszköz, amelynek a segítségével tetszőleges gerjesztésre az impulzusválasz ismeretében a rendszer válaszát ki tudjuk számítani. Ez egy explicit gerjesztés-válasz kapcsolat, integrálni kell, tehát integrálni talán még mindig jobb, mint nekiállni megoldani a differenciál egyenlet rendszert, mondjuk az állapotváltozós leírásnak a normál lakját. Elvi szempontból nagyon fontos, amit most itt látnak a táblán, ugyanakkor már most megjegyzem, hogy a későbbiekben, ez alatt mondjuk a második fél évet, jelek kettőt értem, számítástechnikailag sokkal hatékonyabb módszerekkel fogunk megismerkedni, és nem lesz szükség ilyen úgynevezett időtartománybeli analízisre, tehát diffegyenlet megoldásra vagy integrálásra. Ugyanakkor ezt mégis azért kell elmondani, mert a dolog lényegéhez tartozik, és elvileg nagyon-nagyon alapvető jelentőségű. Tehát a jel és rendszerelmélet egyik központi fogalma a konvolúció. Nézzük néhány példát. Noha most mondtam el, hogy a gyakorlatban nem nagyon kell ezt használni, ebben a fél évben nincs más eszközünk. Nézzünk néhány példát arra, hogy hogyan kell ezt az integrálást elvégezni. Az első példa egy egyszerű belépő gerjesztésről szóljon, epsilon t szorozva éjad alfa t-vel. Az impulzus válasz pedig szintén egy egyszerű belépő függvény, epsilon t-szer éjad lambda t-vel felírva. Az alfa és lambda paraméterek. Akkor a válasz kifejezése a t pillanatban a konvolúciós integrál segítségével. Itt most egyforma bonyolultságúnak tűnik a két kifejezés, tehát akármelyiket választhatom a két megfogalmazás közül. Én most az eredetit választom, H, T minusz tau, U tau, D tau. A határok tekintetében pedig a most megbeszélt szabály igaz, belépő gerjesztés, belépő impulzus válasz, tehát egy véges intervallumon történik az integrálás, nullától T-ig. Ha látjuk, hogy nincs Dirac impulzus összetevő sem az impulzus válaszban, sem a gerjesztésben, akkor ezek a mínusz nulla, plusz nullák nyugodtan elhagyhatók a határokból, csak az áttekinthetőséget zavarja. Itt most nullától t-ig integrálok. Helyettesítsük be ezeket a formulákat. Nullától t-ig epsilon t minusz tau éjad alfa, pardon, az impulzus az a kezdem, éjad lambda t minusz tau, szor epsilon tau szor éjad alfa tau, d tau. Az epsilonok zavart okoznak. Mondhatnánk azt, hogy hát ez epsilon is, meg ez epsilon is az integrálás során az egy lesz, hiszen a tau az nem lehet nagyobb, mint a t, tehát itt pozitív számnak kell szerepelnie, a tau az nem lehet kisebb, mint nulla, hiszen nulla az alsó határ, de nincs egészen igazuk, mert senki nem mondta azt, hogy én ne kérdezhetném meg mondjuk a mínusz kettő pillanatban a választ, azaz nullától mínusz kettőig integrálva, a felső határ az alsó alatt van, visszafel megyünk, akkor a tau futó változó csak negatív értékeket vesz föl, akkor nyilván ez a tényező, ez nulla lenne. Ezt az megfontolást azzal lehet tükrözni a formulában, hogy az epsilon taut elhelyezem az eredmény elején, és ennek köszönhetően az integrandusban már megszabadulhatok az epsilonoktól. Ezt gondolják át otthon, hogy most mit is csináltam, és miért volt ez szabad csinálni. Az éjad, és kicsit át fogom rendezni a tényezőket, éjad lambda t szorozva éjad alfa minusz lambda szor tau d tau. Tau szerinti integrálás során az E ad lambda T az konstansnak tekintendő, kiemelhető az integrálás elé, tehát epsilon T-szer E ad lambda T-szer, ennek az függvénynek pedig E ad alfa minusz lambda tau osztva alfa minusz lambda lesz a primitív függvénye, amelyet a T és nulla határok között kell venni. Az lesz a vége, hogy epsilon T-szer egy szám 1 per alfa minusz lambda, és E ad alfa T minusz E ad lambda T. És kész is vagyunk. Ez lesz a válasz időfüggvénye, két exponenciális kifejezés. Azonosítható benne egyébként a válasznak a szabad és gerjesztett összetevője. A szabad összetevő az impulzus válaszban szereplő E ad lambda T kifejezésre hasonlít, ha úgy tetszik, így szerepel benne. A gerjesztett összetevő pedig alakilag a gerjesztés alakját kapja. Nem érdekes, csak megjegyeztem, hogy ez látható. Mi van akkor, hogy az alfa egyenlő lambdával? Ez akkor igaz, hogy az alfa nem egyenlő lambdával, de hogyha ez nincs így, tehát ha az alfa egyenlő a lambdával, akkor az lesz a végeredmény, és ezt házi feladat az érdeklődőknek, hogy nézzék meg, hogy epsilon T-szer E ad lambda T lesz a válasznak a kifejezése. Zárójel bezárva, ez annyira nem érdekes. Jó, tehát ez egy analízis egy gyakorlásnak is elmegy. Bár lehet, hogy most a második fél évben tanultak integrálni, akkor nincs is olyan messze az emlékeiktől. Egyszerű függvények esetén viszonylag könnyen lehet csinálni. Belépő gerjesztésre, kauzális rendszer esetén a válasz is belépő, ahogy azt vártuk. A második példában egy nem belépő gerjesztésről legyen szó, aminek U0 egyenlő konstans az értéke az idő kezdete óta, tehát nem a nullában lép be, hanem ez korábban is már ennyi volt, és az impulzus válasz pedig tartalmaz egy Dirac impulzus összetevőt delta T plusz epsilon T-szer E ad lambda T a kifejezése. Ekkor a válasz időfüggvénye konvolúcióval úgy számítandó, hogy most már azért van eltérés egy picit a formulák komplexitásában, az impulzus válasz a bonyolultabb, tehát azért én azt javaslom, hogy ezt a második alakot válasszuk, és az egyszerűbb argumentumot a H függvényben szerepeltessük. Minusz végtelentől végtelenig delta tau plusz epsilon tauszor E ad lambda tau szorozva U0-val, aminek az argumentum a T minusz tau, de hát nincs hova írni, hiszen ez nem függ az időtől ez a gerjesztés D tauval. Az integrálás tagonként elvégezhető, az U0-szor delta tau-nak az integrálja mínusz végtelentől végtelenig tulajdonképpen gondolkodás nélkül mondhatjuk, de azért ezt én leírom, mínusz végtelentől végtelenig U0-szor delta tau d tau. Gondolkodás nélkül mondhatjuk, hogy ez U0 kiemelésével a Dirac impulzus definiáló mínusz végtelentől végtelenig integrálva egy összefüggéssel, ez U0 lesz, és ez hozzáadódik a második tagnak az integrálja egy exponenciális függvénynek, az U0-szor E ad lambda T-nek az impropiós integrálja. Az epsilon tau most azt jelenti, hogy csak a pozitív időtengely fölött kell elvégezni az integrálást, tehát nullától végtelenig, pardon, itt a T-t írtam, tau helyett, D tau, És ez pedig nagyon könnyű belátni, hogy U0 per lambda lesz. U0 per lambda. Tehát a válasz egy konstans szám lesz, és pedig U0 plusz U0 per lambda értékű. Összhangban van ez az elvárásainkkal? Igen. Volt egy valamilyen rendszer, megadták az impulzus válaszával, aminek a bemenetén egy konstans idő kezdete óta konstans gerjesztést láttunk. A válasz is T bármely értékére egy konstans szám lesz, amit kijött végeredményként. A gyakorlatokon fognak még egy-két példát látni. Még egyszer elmondom, hogy elvileg fontos, számítás technikailag a későbbi fényében annyira nem hatékony, de a fél évnek tulajdonképpen az egyik kulcspontja ez, amiről most szó volt ebben a 45 percben. Most tartsunk 10 perc szünetet, és aztán folytatjuk. Hogyha lassan mindenki elfoglalja a helyét a 10 perc szünet után, akkor belevágunk ennek a dinamikus hálózatokról szóló tágfejezetnek a legeslegutolsó szakaszába, amikor is egy olyan szempontrendszerrel ismerkedünk meg, ami nagyon fontos ezeknek a modelleknek, ezeknek a rendszereknek, amik valóságos objektumokat modelleznek, az alkalmazhatósága szempontjából. Arról van szó, hogy egy fizikai objektumban az előforduló változók, fél év elején beszéltünk, hogy fizikai mennyiség, változó, jel, ezek között van némi különbség, de maradjunk abban, hogy fizikai mennyiségeket reprezentálnak, és nyilván csak az fogadható el értelmes eredményként, vagy értelmes értékként, amely véges. Tehát végtelen értéket nem vehetnek fel ezek a változók, amelyek fizikai mennyiségeket reprezentálnak. Márpedig a papír ceruza sok mindent elbír, azaz itt elvileg előállhatnának olyan hálózatok, olyan rendszerek a papírunkon, táblánkon, amelyek nem tesznek eleget annak a feltételnek, hogy a benne szereplő változók, jelek, azok korlátosak maradnak. Azzal a kérdéssel, hogy vajon korlátos-e lesz-e egy rendszernek a válasza, vagy ne adj Isten, az összes változó egy hálózatban, a stabilitás témaköre foglalkozik. Ezt római hatos számmal, stabilitási fogalmak cím alatt fogjuk tárgyalni. Utolsóként ebben a fejezetben tehát stabilitási fogalmak. Mint mondtam tehát, alapvetően arról van szó, hogy a vizsgált rendszerben a jelek azok korlátosak-e vagy sem. Ez a modell alkalmazhatósága szempontjából, vagy fizikai legitimitása szempontjából alapvető fontosságú. Ezt csak annyit írok föl, hogy a stabilitás szükséges feltétele annak, hogy a modell alkalmazható legyen, tehát a modell fizikai értelme biztosított legyen. Ezt a nyilat megfordítom, mert hogy ez a modell fizikai értelmének egy szükséges feltétele, nem pedig elegendő. Tehát fizikailag létező modelleknek, fizikailag értelmezhető modelleknek stabilisaknak kell lenniük, és mint azt látni fogjuk, a stabilitás bizonyos korlátossági tulajdonságokat jelent. Kétfajta stabilitást fogunk definiálni. Az első az úgynevezett gerjesztés-válasz stabilitás. Gerjesztés-válasz, nagyon gyakran GV-vel rövidített stabilitás, tehát GV stabilitás, amely csak rendszer gerjesztése és válasza között fogalmaz meg kapcsolatot. Definíciója úgy szól, hogy bármely korlátos gerjesztésre korlátos választ ad a vizsgált rendszer. Tehát bármely korlátos gerjesztésre korlátos választ ad a vizsgált rendszer. Formálisan ezt úgy lehet megfogalmazni például, hogy minden útére, amely korlátos, tehát az UT abszolút értéke T minden értékére haladta marad egy M korlátnak, amely nem lehet egyenlő a végtelennel természetesen, annál kisebb. Ebből következik GV-stabilis rendszer esetén, hogy a válasz is korlátos lesz, tehát az YT függvénynek az abszolút értéke az kisebb egy véges korlátnál, mondjuk legyen L, ami kisebb, mint végtelen. Nincs tehát arról szó, hogy a rendszer belsejében, a dobozban mik történnek, hanem csak az az érdekes, az a feltétel tárgya, hogy a kimeneten korlátos jelet lássunk, akkor, hogyha bármilyen korlátos jelet adunk a doboz bemenetére gerjesztésként. Van egy nagyon fontos tétel, amely arról szól, hogy ez a GV-stabilitás, ez eldönthető az impulzus válasz ismeretében. Ugye ez a maga definíció nem ad arra módszert, azt kell csinálni, hogy az összes létező gerjesztést kipróbálni, és megnézni, hogy korlátos-e a válasz, és ha igen, akkor GV-stabilis, vagy találni egyet, amire nem korlátos, és akkor nem GV-stabilis, de hát ez nyilván nem alkalmas arra, hogy eldöntsük a gyakorlatban, hogy GV-stabilis-e vagy sem. De a következő tétel erre nagyon nagy segítséget szolgáltat. A tétel úgy szól, hogy egy rendszer GV-stabilis akkor és csak is akkor, hogyha az impulzus válasza abszolút integrálható, azaz ez az integrál, hogy mínusz végtelentől végtelenig a HT impulzus válasznak az abszolút értéke az kisebb, mint végtelen. Mielőtt ezt a tételt bebizonyítjuk, engedjék meg, visszakanyarodjak ide az A ponthoz. Egy elnevezésbeli dolog még, hogy ezt, hogy angol nyelvű irodalmat olvastak, ott ezt Bibó stabilitásként találhatják meg. Ez a Bibó, az a Bounded Input, Bounded Output angol szavakból származik, ezt nem írom föl. Erről van szó, hogy mi magyarul GV-nek hívunk. Abszolút integrálható, tehát az impulzus válasz. Integrálható akkor és csak is akkor, hogyha a rendszer GV-stabilis. Ez a tétel azért jó, mert az impulzus választ többnyire megadják, vagy egyszerűen ki lehet számítani, és azt arról már el lehet dönteni matematikai vizsgálatoknak alávetve, hogy teljesül ez a feltétel vagy sem. Bizonyítsuk be ezt a tételt, nem olyan bonyolult a bizonyítás. Bizonyítsuk először be azt, hogy a GV-stabilitásnak szükséges feltétele, azaz az odafele irányt bizonyítsuk be. Ez egy hát részben konstruktív bizonyítás. Azt mondom, hogyha adott az impulzus válasz, akkor ehhez konstruálok egy korlátos gerjesztést, ami a definícióben szereplő feltételnek eleget tesz, tehát korlátos lesz az a gerjesztés. A következőképpen legyen egyenlő a gerjesztésnek az értéke egyel akkor, ha az impulzus válasz a mínusz t pillanatban pozitív, és legyen egyenlő mínusz egyel az impulzus válasz, ha az impulzus válasz a mínusz t pillanatban negatív. Ennek a konstrukciónak az az értelme, hogy nagyon könnyen ki lehet fejezni a válasz értékét a t egyenlő nulla pillanatban a konvolúciós integrál segítségével, amit az első fél időben megbeszéltünk. Mínusz végtelentől végtelenig h nulla mínusz tau, szorozva u tauval, d tauval, ahol az impulzus válasz negatív értéket vesz föl a mínusz tauban, ott a gerjesztés a tauban pozitív, ahol az impulzus az negatív értéket vesz a mínusz tauban, ott a gerjesztés pedig szintén negatív, azaz itt a h abszolút érték jelenik meg az integrálban, mínusz végtelentől végtelenig h tau, hát h minusz tau a korrektség kedvéért, minusz tau van ott, de hát nyilván egy ilyen szimmetrikus mínusz végtelen plusz végtelen intervallumon integrálva ez meg fog egyezni a h tauval, a h taunak az abszolút értékenek az integráljával. Mit látunk? Azt látjuk, hogyha a rendszer GV stabilis, azaz bármely korlátos gerjesztésre korlátos választ ad, akkor ezen korlátos gerjesztésre a nulla pillanatban speciálisan a válasz csak akkor lesz véges, azaz az y csak akkor lesz egy korlátos függvény, hogyha ez a kifejezés véges. Tehát ebből következik, hogy a GV stabilitásnak szükséges feltétele ennek az integrálnak a véges volta, azaz a tételnek az egyik ágát ezzel bebizonyítottuk. A másik ága az elégségesség az pedig az, hogy ugye következik az abszolút integrálhatóságból a GV stabilitás, az pedig úgy érdemes csinálni, hogy a konvolúciós integrált azt most én úgy írom föl, hogy az yt abszolút értéket próbálom kifejezni valahogy, pontosabban szeretnék egy korlátot adni rá, könnyű belátni az integrál számítás ilyen-olyan tételei alapján, hogy az az integrál, az a konvolúciós integrál, ha átalakítjuk úgy, hogy az integrandusznak az abszolút értékét vesszük és úgy integráljuk, és ezt tényezőként csináljuk, h t minusz tau abszolút érték szorozva u tau abszolút érték d tauval, akkor ez magyarálja a válasznak az abszolút értékét, és ez ami ide van írva, ez pedig szintén magyarálható akkor, hogyha az u taura vonatkozó korlátot, amit a definícióban nagy M-ként szerepelt, ideírom számként, ugye ez magyarálja az M szám az U tényezőt integrandusban, kiemelhetem, és akkor az integrál az magyarál van az, hogy M-szer mínusz végtelentől végtelenig HT mínusz tau abszolút érték D tau. Következésképpen, hogyha ez a kifejezés véges, a H abszolút, hát meg azt fölírom, hogy ez egyenlő azzal, hogy M-szer mínusz végtelentől végtelenig H tau abszolút érték D tauval, hogyha ez a kifejezés véges, azaz az impulzus az abszolút integrálható, abból következik, hogy a válasz is egy korlátos függvény lesz, azaz a feltételnek az elégséges voltát is ezzel bebizonyítottuk. Egy fontos megjegyzés ez a tételhez az, hogy eddig mi csak olyan rendszerekkel találkoztunk, amelyeknek az impulzus válasza az nem egy akármilyen függvény volt, hanem nagyon konkrétan csak exponenciális tagokat tartalmazott. Ez nem véletlen van így. Azoknak a rendszereknek, amelyeknek egy Kirchhoff típusú hálózati reprezentációja, vagy létezik állapotvázolós leírása, azoknak az impulzus válasza, általában ugyanúgy néz ki, tehát HT általános alakja, az mindig, hát most tartalmazza a Dirac összetevőt is, de ez annyira nem lényeges, D-szer delta T. Lényegesebb az, hogy exponenciális függvényeknek a lineár kombinációjából áll. C P-szer E ad lambda P T, ahol a kis P az valamettől valameddig megy, mondjuk menjen 1-től nagy P-ig. Na már most, hogyha egy ilyen exponenciális függvényeknek a lineár kombinációjáról van szó, és az a kérdés, hogy ez eleget tesz-e ennek az abszolút integrálhatósági feltételnek, akkor erre nagyon könnyen tudunk válaszolni, ugyanis ebben az esetben ennek a függvénynek az abszolút integrálhatósága akkor és csak is akkor teljesül, hogyha ez a függvény, a H függvény nullához tart. Azt, hogy nullához kell tartani, hogy ez szükséges, azt nem kell magyarázni, de hogy elegendő is, az abból következik, hogy speciálisan exponenciális függvényekről van szó. Márpedig a függvény exponenciális nullához tart, akkor az abszolút értékenek az integrálja véges. Tehát ennek a ténynek és így a GV stabilitásnak is szükséges és elégséges feltétele az, hogy a limes T tart végtelenhez HT egyenlő nulla legyen. Azaz, hogy az impulzus válaszban exponenciálisan lecsengő, és nem pedig exponenciálisan végtelenhez tartó tagok szerepelnek, akkor a szóban forgó rendszer gerjesztés válasz stabilis. Mitől függ az, hogy egy exponenciális függvény az idő múlásával nullához vagy végtelenhez tart? Attól, hogy a lambda p együtthatónak milyen az előjele, vagy hogyha képzetes, vagy komplex szám, akkor a valós részének milyen az előjele. A következő dolgok történhetnek. Az E ad lambda p-nek a limesze, hogyha a t tart végtelenhez, akkor a következők történhetnek meg. Vagy divergál és a végtelenhez tart, hogyha a lambda p-nek a valós része az egy pozitív szám, vagy nullához tart, azaz eltűnik exponenciálisan, hogyha ennek a lambda p-nek a valós része negatív, és hát valami más történik, sem nem nulla, sem nem végtelen ez a határérték, nem is létezik általában határérték, de az biztos, hogy nem nulla, akkor, hogyha a valós része ennek a lambda p-nek megegyezik nullával. A stabilitáshoz számunkra csak egyetlen egy eset fogadható el, amikor az összes kitevőben szereplő lambda p tényezőnek az értéke, a valós része az negatív. Ha valós számokról van szó, akkor magának a számnak negatívnak kell lennie, ha komplexekről, akkor meg a valós rész érdekes. Tehát ez fogja a GV stabilitást tulajdonképpen szükséges és elégséges módon magával hozni az általunk vizsgált rendszerek esetén. Még azt ideírom a korrektség kedvére, hogy az összesre, mondtam szóban, de ideírom, hogy az összesre, tehát minden P egyenlő 1, 2, nagy P-re ennek a feltételnek teljesülnie kell. A következő stabilitási fogalom egy szigorúbb feltételt szab, mert itt nem elég az, hogy a rendszernek a válasza maradjon korlátos gerjesztések mellett, de valami olyasmi filozófia van mögötte, hogy az összes belső változónak is korlátosnak kell maradnia. A fogalom neve az, hogy aszimptotikus stabilitás, aszimptotikus egyesszel, tehát aszimptotikus és azt a filozófiát, hogy itt az összes létező változóról, ami a dobozban van, tehát egy hálózat összes feszültsége árama, egy mechanikai rendszer minden értelmezhető fizikai változója korlátos maradjon, ezt az állapotváltozókon keresztül könnyű megfogalmazni, és az aszimptotikus stabilitás definíciója kicsit másképp néz ki, mint a GV stabilitásnak a definíciója, és itt nem arra van szó, hogy egy korlátos gerjesztés bekapcsolásakor ez vagy az történik, így is lehetne, de ezt a magára hagyott rendszer viselkedésén keresztül szokás definiálni, és pedig úgy, azért azt kell érteni, hogy ha van egy dinamikus rendszer, valamilyen módon gerjesztettük, majd a nulla pillanatban minden gerjesztést kikapcsolunk, és magára hagyjuk a rendszert, akkor az alapján, hogy ez után hogyan fog viselkedni magányában ez a rendszer, tudunk nyilatkozni arról, hogy aszimptotikusan stabilis-e vagy sem. A definíció úgy szól, hogy a magára hagyott rendszer minden állapotváltozója 0-hoz tart, minden kezdeti, vagy bármely kezdeti állapot esetén. Bárhol is volt a magárhagyás pillanatában a rendszer az állapottérben, bármilyen értékűek is voltak az állapotváltozói, nullához kell tartaniuk az idő múlásával, hogyha aszimptotikusan stabilis rendszerről van szó. Előbb mondtam azt, hogy az összes változónak korlátosnak kell maradnia, de láttuk azt, hogy az állapotváltozóknak az a kulcs szerepe egy hálózatnak a modellezésében például, hogy segítségével bármely jel kifejezhető lineár kombinációként, azaz, hogyha az állapotváltozók eleget tesznek ennek a feltételnek, akkor az összes többi változó, ami van egy rendszerben, az összes többi feszültség és áram, ami egy hálózatban értelmezhető, ugyancsak nullához fog tartani. Formálisan azt úgy szól a definíció, hogyha a gerjesztés az nulla, t nagyobb, mint nulla esetén, ugyanakkor mindegy, hogy az állapot vektor a plusz nullában milyen értékű volt, ebből következik az, hogy a limes t tart végtelenhez xt állapot vektor egyenlő nulla, tehát nullához tart az állapot vektor, elemenként nullához tartásról van szó, egy tömör alapban megfogalmazva. Van egy tétel, ami a GV stabilitáshoz hasonlóan segít eldönteni, hogy ez a definíció teljesül-e egy megvizsgálandó rendszerre, vagy sem, amely tétel nélkül meglehetősen nehéz lenne eldönteni, hogy ez az aszimptotikus stabilitás tulajdonsága fennáll-e vagy sem. A tétel úgy szól, hogy aszimptotikusan stabilis egy rendszer, aszimptotikusan stabilis egy rendszer. Itt és most nem hangsúlyoztam, de előbb is lineáris és invariáns rendszerekről volt szó. Akkor és csak is akkor, ha az A úgynevezett rendszermátrix, az állapotváltozós leírás A mátrixa, rendszermátrix, minden saját értéke negatív valós részű. Minden saját értéke negatív, valós részű formálisan, ugye az azt jelenti, hogy, hogy az A egy n-szerennes mátrix, a saját értékei lambda 1, lambda 2, stb. Lambda nagy n-ig, a lambda p valós része az negatív, minden p egyenlő 1, 2, nagy n-re. Szokás ábrázolni is ezeket a saját értékeket, megtehettem volna a GV stabilitásnál is, csak ott még nem volt igazán külön nevük ezeknek a lambdáknak. Majd erről is mindjárt mondunk valamit, hogy a kétfajta lambda halmaz között mi az összefüggés. De most egy kis ábrán illusztrálom, hogy a komplex számsíkon, amelynek a valós és képzetes tengelyét vízszintesen, illetve függőlegesen szokás fölvenni, a valós egység az 1, a képzetes egység a j, és itt pedig az origó van. A negatív valós részű komplex számok a bal félsíkon helyezkednek el nyilvánvalóan, tehát a saját értékeknek is itt kell elhelyezkedni ahhoz az összesnek, hogy a vizsgált rendszer aszimptotikusan stabilis legyen. Például ez a lambda 1 saját érték, a lambda 2 egy komplex saját érték, de ebből következik, hogy a lambda 2 konjugáltja is saját érték, ez a lambda 3 legyen, ami a lambda 2 komplex konjugáltja. Ezek mind-mind a balfélsíkon kell, hogy legyenek ahhoz, hogy a szóban forgó rendszer aszimptotikusan stabilis legyen. Még egy állítás, hogy ezeket a saját értékeket nyilván ki lehet számítani a mátrixnek a karakterisztikus egyenletének a megoldásából. A karakterisztikus egyenlet, az a karakterisztikus polinom zérus helyeit megadó egyenlet, ami, ha visszaemlékeznek, úgy nézett ki, hogy egy n-szerennes mátrixnál egy n-et fokú polinomról volt szó, lambda az n-ediken, plusz d1-szer lambda az n-1-ön, plusz d2-ször lambda az n-2-on, és így tovább, dn-1-szer lambda plusz dn. Ennek a, ugye, hogyha n egyenlő 1 vagy 2, akkor meg tudjuk oldani a karakterisztikus egyenletet, és kiderülnek, hogy a saját értékek azok most negatív valós részűek vagy sem. Vannak ugyanakkor olyan feladatok, amikor nem szükséges kiszámítanunk a saját értékeket, mert a számértékkel nincs mit kezdenünk, csak azt szeretnénk tudni, hogy a valós részük negatíve vagy sem, az a stabilis rendszerhez tartoznak-e vagy sem. És vannak olyan matematikai technikák, amelyek arra jók, hogy egy ilyen polinomnak a zérus helyeinek, azaz a rendszer saját értékeinek az elhelyezkedéséről nyilatkozzunk. Ez egy ilyen matematikai eszköz, például a Hurwitz-tétel. Kírom inkább nyomtatott betűkkel, mert ez egy nehezebb szó. Hurwitz-tétel. Az úgy szól, hogyha ennek a polinomnak minden gyöke, tehát az f lambda egyenlő nulla minden megoldása negatív valós részű, azaz az a rendszer, amelynek ez a karakterisztikus polinomja aszimptotikusan stabilis, annak egy szükséges feltétele az az, hogy az összes együttható d1, d2, stb. Dn-ig az pozitív legyen. Azaz, ha látnak egy hatodfokú polinomot, amelyet nyilván nem tudnak megoldani, nem tudják a gyökerét meghatározni kézzel, mert nincs rá megoldóképlet, de az egyik együttható az negatív, akkor egészen biztos, hogy van a jobb félsíkon fekvő megoldása, azaz rendszer nem lesz aszimptotikusan stabilis. Az elégséges feltétel bonyolultabban néz ki, ezért én csak n=2-re fogalmazom meg, tehát hogyha n=2 és másodfokú polinomról van szó, akkor ez a feltétel, ez szükséges és elégséges is. De ha az n az nagyobb, tehát harmad, negyed, stb. Fokú polinomokról van szó, akkor önmagában abból, hogy csak pozitív együtthatók szerepelnek a polinomban, nem következik, hogy minden saját érték a balfélsíkon van. Ez csak másodrendű rendszerekre jelent szükséges és egyben elégséges feltételt is. A tankönyvben ennek további részletei megtalálhatóak, itt most nem töltjük fel az időt. Egy-két példa megoldásában könnyítheti a dolgot, de annyira nem hangsúlyos dolog. Mi van akkor, hogyha, és egy kis visszatérés, hogyha kiderül, hogy nem stabilis a rendszer gerjesztés-válasz értelemben, vagy aszimptotikus stabilitás értelemében, szóhasználatilag, akkor azt mondjuk, hogy ez egy labilis rendszer. Tehát a stabilisnak az ellentéte a labilis, azt hiszem ezt nem kellett külön magyarázni. Vannak olyan rendszerek, amelyekről nem dönthető el egyértelműen az, hogy pontosabban ez nem igaz. A stabilis meg a labilis rendszereken kívül vannak határhelyzetben lévő rendszerek is. Ezek nagyon-nagyon patológikus történetek, mert olyan, hogy egyébként arról van szó, hogy itt, hogyha ez az egyenlőtlenség egyenlőségé élesedne, azaz a képzetes tengelyen is lennének saját értékek, most akkor az most a bal félsíkon van, vagy a jobb félsíkon van, hát az pont középen van, azaz a stabilitásnak a határhelyzetében van, akkor ott arra az igaz, hogy a magára hagyott rendszer minden állapotváltozója ugyan nem tart nullához, de nem is fog divergálni, hanem korlátos marad az idő múlásával. Ez a stabilitásnak a határhelyzete, de ez nyilván csak egy papíron létező elméleti konstrukció, hiszen egy hajszányi változás a paraméterek értékében elbillenti vagy az egyik, vagy a másik irányba a történetet, tehát ezzel gyakorlatilag nincs mit kezdeni a határhelyzetben lévő rendszerekkel. Végül azt szeretném megmutatni, hogy mi a kapcsolat a kétfajta stabilitás között. Szerintem még az is bele fog férni. Tulajdonképpen ezt szerettem is volna. Megmagyarázni, hogy mi az oka ennek az egésznek, hogy itt az A-mátrix saját értékeiről van szó, majdnem elfelejtettem, pedig ez egy fontos dolog, hogy miért van ez így, azt is mondhatnám, hogy ez a Hurwitz történet egy kitérő volt, amely kitérő megelőzte azt a bizonyítást, amit a tétel, vissza is húzom a táblát, hogy látszódjon, hogy miről van szó, ami a tételnek a bizonyítása. Miért van kulcs szerepe az A-mátrix saját értékeinek az aszimptotikus stabilitásban? Hát azért, mert hogyha a gerjesztés az nulla T pozitív értékeire, azaz magára hagytuk a rendszert, kikapcsoltuk a gerjesztést, akkor az összetevőkre bontás módszere alapján tudhatjuk azt, hogy a gerjesztett összetevője az állapotvektornak nulla lesz, és a válasz, a teljes állapotvektor meg fog egyezni a szabad összetevővel, márpedig a szabad összetevőnek az általános kifejezése az P egyenlő 1-től nagy n-ig KP-szer P edik saját vektor szorozva E ad lambda P T-vel, ahol lambda P edik saját érték, összetartó saját érték, saját vektorpárok. Ezt már láttuk a múltkor. És hát a mondandó az éppenséggel ugyanaz, mint amit a GV-stabilitásnál volt. Az E ad lambda PT függvény dönti el, hogy ezek a tagok a szabad összetevőben végtelenhez tartanak, nullához tartanak, vagy éppenséggel nincsen határértékük, de korlátosak maradnak. Ha a lambda P saját értékek valós része pozitív, akkor valamelyik a hozzátartozó kifejezés divergálni fog, ha negatív, akkor pedig nullához fog tartani, ha épp a nulla, akkor meg nem tudjuk eldönteni, de biztos, hogy nem nulla lesz a határértéke. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a magyarázatot itt is lehet mondani, mint amit ott mondtam. Itt még egyetlen dolog fölmerülhet, hogy hát mi van akkor, ha van egy olyan saját érték, amely a jobb fél síkon van, a hozzátartozó függvény az a végtelenhez tart, tehát az idő múlásával, de úgy alakul, hogy a hozzátartozó K együttható az nulla lesz. Ilyen van, alakulhat úgy, hogy nulla lesz, de itt jön a csel, hogy benne van a definícióban, hogy minden kezdeti állapot esetén igaznak kell lenni ennek, azaz jöhet egy olyan kezdeti állapot, be lehet látni, hogy van olyan kezdeti állapot, amely mellett a szóban forgó K együttható nem lehet nulla. Tehát annak következtében, hogy minden x plusz nullára igaznak kell lenni a feltételnek, következik az, hogy minden kp lehet nem egyenlő nullával, és éppen ezért ez a kiegészítéssel látszik, hogy az aszimptotikus stabilitásnak szükséges és elégséges feltétele ezeknek a függvényeknek a nullához tartása, ami a lambda p-nek a valós részének a negatív voltát követeli meg. Végül a kapcsolat a kettő között, az aszimptotikus és GV stabilitás között, ahogy ígértem, lezárásképpen. Nem lesz hosszú, de egy nagyon fontos felismeréssel fog ez bekereteződni, ez a történet. Kapcsolat a GV és aszimptotikus stabilitás között. Definiáljuk két halmazt. Az egyik halmazban a saját értékei szerepelnek. Én egy nagy lambdával jelölöm ezt a halmazt, a alsó indexel. Ebben szerepelnek a lambda 1-től lambda n-ig saját értékei az árendszer mátrixnak. Az impulzus válasz általános alakja itt szerepel a táblán, de engedjék meg, hogy még egyszer fölírjam kicsit más jelölésekkel. HT általános alakja D-szer delta T plusz epsilon T-szer. Annyi a különbség, hogy ide most lambda veszőket fogok tenni. CI-szer E ad CP-szer E ad lambda P vesző T, és a kis p az 1-től nagy p-ig megy. És egy másik halmazba azok a számok kerülnek, amelyek az impulzus válaszban az exponenciális függvény kitevőjében szerepelnek. Ezt a halmazt nagy lambda h-val jelölöm, és a lambda 1 vesszőtől a lambda nagy p vesszőig szerepelnek benne a számok. És hát egy nagyon kézenfekvő állítás, amit eddig sejthettek, de tulajdonképpen igazolni is lehet, hogy az impulzus válaszban a lambda vesszők mindegyike a saját értékek között is szerepel. Leggyakrabban az történik, hogy pontosan megegyeznek ezek a lambda vesszők a lambda saját értékekkel. Ez a legáltalánosabb és leggyakoribb eset. mondjuk az impulzus az a számítás alapján ez a dolog kiderül. Előfordulhat ugyanakkor, hogy bizonyos mátrix saját értékek nem szerepelnek ebben a halmazban. Az mindig igaz viszont, hogy a lambda H az részhalmaza a lambda A halmaznak, vagy valódi részhalmaza, ez ritka, vagy pedig egyenlő vele, ez az általános. Általában a két halmaz egyenlő egymással. Márpedig, hogyha mind ezekre a lambda vesszőkre, mind pedig a lambdákra ugyanaz a feltétel vonatkozik, és pedig a valós részük legyen negatív, akkor GV, illetve aszimptotikusan stabilis a vizsgált rendszer. Következik az, hogy az aszimptotikus stabilitásból ami az összes saját értékre vonatkozik, következik a gerjesztés-válasz stabilitás. Igaz? Többnyire, hogyha ez a két halmaz egymással megegyezik, akkor oda-vissza következnek egymásból, tehát egymással egyenértékű megfogalmazások, de elvileg előfordulhat, hogy bizonyos mátrix saját értékek, amelyek nem tesznek eleget a feltételnek, nem jelennek az impulzus válaszban, tehát akkor még GV stabilis lehet, ami nem aszimptotikus stabilis. Halmaz ábrán itt szerepelnek a gerjesztés válasz stabilis rendszerek, és elvileg ennek egy részhalmazát teszik ki az aszimptotikusan stabilisak. És mindenhol kívül is, belül is, meg középen is van valami. Ugyanakkor fölhívom figyelmet arra, hogy nagyon kétséges azoknak a rendszereknek a sorsa és viselkedése, amelyek gerjesztés-válasz stabilisak ugyan, de nem aszimptotikusan stabilisak. Ez azt jelenti, hogy a doboz belsejében minden fölrobbanhat, tönkremehet, eléghet, végtelenhez tartó jelek vannak, még a kimeneten egy nagyon szép korlátos választ látunk. Ez ugyancsak olyan dolog, amit a papír elbír, de nyilvánvalóan a valóságban ez nem létezhet, azaz ezt a tartományt én a kétséges jelzővel illetem, tehát ezek a kétséges esetek, vagy kétséges rendszerek, amik ide esnek. Azt szoktuk elfogadni stabilisként a dolog fizikájára tekintettel, amelyek mind aszimptotikusan és ebből következően gerjesztés-válasz értelemben is stabilisak is, és ezeket hívjuk egyértelműen, odaérve, hogy egyértelműen stabilis rendszereknek. Ami kívül van, az pedig szintén egy egyértelmű történet, itt vannak a labilis rendszerek. Egyértelműen eldönthető tehát a stabilis, és van egy átmeneti helyzet. Nagyon fontos megérteniük azt, hogy a stabilitás bevezetésének a célja az, hogy tudjunk nyilatkozni egy modellnek az alkalmazhatóságáról, a valósággal való, a fizikával való konformságáról, milyen matematikai apparátus tartozik a bevezetett stabilitási fogalmakhoz, és nagyon fontos, azt megjegyzem még, mert ez gondot szokott okozni, ne keverjék össze a definícióját az egyes fogalmaknak azokkal a tételekkel, amelyek alapján meg lehet ítélni, hogy teljesülnek ezek a definíciók vagy sem. Holnap reggel egy új fejezetet fogunk kezdeni, ezzel a dinamikus résznek vége van. Köszönöm szépen a figyelmüket!